A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Napra pontosan 11 évvel ezelőtt, 2013. április 2-án sugározta a Marosvásárhelyi Rádió élőben a Digitális Világ első műsorát. Azóta, ahogy a mondás is tartja, sok víz folyt le a Maroson, de talán még ennél is több minden változott a digitalizáció terén. Csak hogy egy pár példát említsünk. Az okostelefonok lényegében a csúcsra törtek, sőt, mostanra már nem egy hajlítható készülékről is szót kell ejteni. Hatalmas léptékben fejlődtek az online reklámok, valamint a felsorolásból semmiképpen nem szabad kihagyni a mesterséges intelligenciát, amely egyre szervesebb része a mindennapjainknak. Az érem másik oldalán ugyanakkor tagadhatatlanul ott van az is, hogy a digitális térnek számos hátulütője van. Ebben a tekintetben meg kell említeni az álhíreket, vagy éppen a deepfake-et. De még így is ki kell mondani, hogy mostanra digitális megoldások nélkül nem lehet létezni. Éppen ezért a Marosvásárhelyi Rádió is egyre inkább erősíti a jelenlétét a különböző online felületeken, hogy egy biztos és megbízható pont legyen a tájékozódásban. Témánk 11 éves a digitális világ. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. A stúdióban itt ül mellettem Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője és Ince Gáspár ifjúsági tréner. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és eljöttetek a digitális világba, ahol nem csak a műsor múltjáról és jövőjéről fogunk beszélni.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Attila, kezdjük egy kis visszatekintéssel. Hogyan láttad a digitális világ helyét a teljes erdélyi magyar médiában, illetve a Marosvásárhelyi Rádió műsor kínálatában 11 évvel ezelőtt, amikor elindult a műsor?
Azzal kezdem, hogy az, hogy 11 éves, az azt jelenti, hogy nagyon el vagyunk maradva. Tehát ez a probléma sokkal régebbi, és nagyon sok mindent kellene bepotolni. 11 évvel ezelőtt is úgy gondoltam, hogy írtó nagy szükség van arra, hogy ebben az egyre bonyolultabb online térben, és úgy általában digitális világban eligazított nyújtsunk a hallgatóinknak. Azt látjuk, ugye, hogy most már a mesterséges intelligenciáról beszélünk, látjuk, hogy milyen veszélyeket rejt magában. Tudjuk azt is, hogy ezeket nem tudjuk megkerülni, tehát ezeket használni fogjuk, és ezekkel élni kell. A kérdés, hogy hogyan. És ugyanez 11 évvel ezelőtt ugye a közösségi oldalakra volt érvényes, akkor még nem volt ugye Instagram, vagy ezek az újabb közösség oldalak, volt Facebook, de előrevetítette azt, hogy ez a jelenség sem fogott megállni, hanem ugye változni fog, és egyre színesebb lesz. Úgyhogy valószínű ennek a műsornak is az a lényeg, hogy felkészítsük az embereket, hogy ez egy nagyon dinamikusan változó világ, tele újdonságokkal, amelyektől nem megijedni kell, hanem megtanulni helyesen használni, vagy legalábbis a mi szempontunkból helyesen használni.
Gáspár, a hallgatók előtt sem titok, hogy a digitális világ megszólalói meghívottjai között kiemelt helyed van neked és Lukács Henének, hiszen ti voltatok azok, akikkel számomra is elkezdődött ez a műsor, amikor még édesapám szerkesztette, de diákként és diákszövetségi alelnökként hogyan láttad akkor a digitális világot?
Igen, pont most a műsor előtt néztem vissza, hogy az első szereplésem ebben a műsorban az 2019-ben volt, és azóta ugye számos alkalommal jártam itt, és hihetetlen szinte belegondolni abba, hogy lassan 5 éve részese lehettem ennek én is. És az az igazság, hogy a kérdés is nagyon tetszik, hogy hogyan éltük ezt mi meg mondjuk, mint fiatalok, akiknek lehetősége adódott arra, hogy megszólaljunk, mert az az érzésem, hogy a fiatalság körében talán van egy bizonyos mértékű idegenkedés a rádióval szemben, mert hogy egyszerűen a mi időnkben már annyiféle alternatív eszköz volt, hogy talán ez nekünk egy picit háttérbe szorult, és emlékszem jól, hogy az első alkalom akkor is nagyon érdekes volt, nagyon furcsa volt idejönni, és el se tudtam képzelni igazából, hogy én akkor 10 évesen miről fogok tudni beszélni, amire kíváncsiak lesznek az emberek. Viszont visszatekintve azt kell mondjam, hogy rendkívül jó érzés az, hogy mi is megszólalhattunk, és mondjam azt, hogy szinte megtiszteltetés az, hogy igen, a 11 néhány éves is eljöhet és elmondhatja a látáspontját, a nézőpontját. Jó volt látni azt, hogy meghallgatásra kerültünk olyan értelemben is, ugye, hogy mi annyira másképp éljük már meg ezeket a dolgokat. Tehát a digitális világ, ugye el is hangzott még valamikor korábban, mi már digitális benszülöttek vagyunk, mi már ebbe születtünk, ebben nőttünk bele, úgyhogy illetve hát ugye a diák élet tagjaként is, aktív tagjaként is nagyon jó volt az, hogy beszámolhattunk arról, hogy mi történik, és hogy ez a műsor egy felületet adott arra, hogy megosszuk mi is a nézőpontjainkat, és akár egy beszélgetés alakuljon ki egyéb szakemberek, vagy éppen köztetek, mint rádiósok, és köztünk.
Igen, itt nagyon sokan azt gondolnák, hogy a fiatalokhoz vezető legbiztosabb út az a zene, közben meg nem, hanem az, hogy a fiatalok maguk szerepeljenek minél többet, az sokkal inkább megszorítja a fiatalokat, mint hallgatókat. És ez egy nem könnyű feladat, mert ugye kevés az a fiatal, aki szívesen jön, akinek van is mondani valója, akiket ismerünk és kapcsolatba kerülhetünk, ugye itt vannak azért generációs különbségek, tehát más buborékokban és hálózatokban mozgunk, de sokkal fontosabb szerintem az, hogy minél több fiatal beszéljen a rádió mikrofonjaitól, mint az, hogy éppen a fiataloknak szóló zenét nyomjuk, mert azt a zenét megtalálják most már 1001 felületen, és nem szorulnak arra, hogy a rádióból hallgassák.
Itt az imént Attila beszélt a digitális világ mostani feladatáról, hogy ugye a közösségi médiával kezdődött bő egy évtizeddel ezelőtt, és most a mesterséges intelligencia van a reflektorfényben. De Gáspár, továbbra is fiatalként, csak most már nem 11 néhány évesként, hanem 21 néhány évesként, hogyan látod a műsor szerepét, mit kellene betöltsön a digitális világ mind a Székelyföld hangjában, mind a teljes médiapiacon, ha úgy tetszik?
Én úgy érzem, hogy van egy kiemelkedően egyedi tanulási lehetőség a párbeszédben, és abban, hogyha ezekről a dolgokról tudunk úgy beszélni, mint hát tény és való, hogy határozottan nem állíthatom magam szakembernek, hogyha a digitális világról van szó, a digitális eszközökről, de ez a fajta őszinte, emberközeli megközelítés, hogy mesélünk arról, hogy miket élünk, meg mesélünk arról, hogy a társaink miket élnek meg. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon egyedi lehetőséget nyújt arra, hogy többet tudjunk meg, és hát úgy, ahogy elhangzott a műsor bevezetőjében, egyszerűen mindenhol ott van már lassan a technológia, a digitális világ az most már szinte összefolyik a mindennapi világunkkal, a fizikai világgal, és ez egy olyan dolog, amiről kell beszélni, és nagyon jó az, hogy különböző korosztályok, akik teljesen másképp élik meg ugyanazt a világot, mindannyian be tudnak számolni erről.
Kanyarodjunk el magától a műsortól, és beszéljünk arról, hogy ugye rendben megvan ez a műsor a Marosvásárhelyi Rádió kínálatában, de maga a rádió, mint intézmény is már jó ideje rálépett a digitalizáció útjára. Lehet beszélni a honlapról, amit azt hiszem, hogy elfogultság nélkül mondhatom azt, hogy a legszebb a Román Rádiótársaság honlapjai közül, de van Spotify csatornánk, Facebook és Instagram oldalunk, illetve számos beszélgetést élőben közvetítünk a Facebookon vagy más közösségi médiás felületen. Attila, hogyan látod, mennyire fontos
egy... YouTube csatornánk is.
És van YouTube csatornánk is. De mennyire látod fontosnak, hogy egy médiaintézmény, a Marosvásárhelyi Rádió része legyen a kisbetűs digitális világnak?
Hát ez alapvető szükséglet ma már, tehát szinte ugyanolyan fontos, mint az, hogy FM, tehát hogy ultrarövid hullámon sugárzunk. Tehát ha el akarunk jutni emberekhez, már pedig el akarunk jutni, akkor ott kell lenni ezeken a felületeken. Ezeken a felületeken külön célközönséget célzunk meg, külön korosztályt, külön nyelven próbálunk beszélni azokkal az emberekkel, akik ott elérnek célzott tartalommal. És igen, mindenek előtt egyébként a tartalom a lényeg. Tehát, hogyha egyszer van jó tartalom, akkor beszélhetünk arról, hogy ez milyen csatornán, milyen felületen jut el a célközönséghez. Tehát elsődleges dolgunk az, hogy meglegyen a jó tartalom, meglegyen a jó ötlet, és azután ezeket eljuttatni azoknak a rétegződő hallgatóinknak, vagy követőinknek, akik itt-ott hallgatnak bennünket. Szoktam mondani, hogy mi minden egyben szolgáltatás vagyunk. Mi nem tudjuk külön választani a Marosvásárhelyi Rádióban, úgy, mint ahogy a nagy ugye, média trösztöknél, hogy akkor külön csatorna szól a fiataloknak, külön csatorna szól a hölgyeknek, külön csatorna, mit tudom én, a hobbi szakácsoknak. Mi all in one, tehát minden egyben szolgáltatást nyújtunk. Éppen ezért az internet az a legmegfelelőbb felület, hogy ott ezeket ugye külön tudjuk választani, és célzottan eljutatni. Az éterben az ugye lináris tartalom megy reggeltől estig, megpróbáljuk az emberek bioritmusát követni, és annak megfelelően nyújtani a különböző tartalmakat, de az internet ebben sokat segít nekünk, hogy tudjuk azt, hogy mi az, ami Facebookra kell, mi az, ami az Instagramra kell, mi az, ami Spotify-on elérhető. Spotify-on ugye két csatornánk is van, egy külön az irodalom barátainak, ahol kizárólag irodalmi tartalmat osztunk meg a követőinkkel, illetve ott van az aktualitás, ahol azok a beszélgetések vannak ott, amelyek ugye erőteljesebbek, mint, tehát valamiért érdemes feltenni és újra hallgatni azokat. A többit is egyébként meg lehet a honlapunkon hallgatni, de a Spotify az ilyen szempontból egy nagyon hasznos felület.
Gáspár, hol találkoznak a fiatalok, mint egy réteget megszólaltatva a hírekkel, a különböző tartalmakkal? Mennyire van ebben a folyamatban szerves része a közösségi médiának?
Határozottan merem állítani, hogy a közösségi média az egyik elsődleges hírforrása a fiataloknak. Nagy átlagban talán határozottan túlzás lenne azt mondani, hogy a fiatalok erőforrásokat, energiát fektetnének abba, hogy ők keressék a híreket, és hogy nagyon informáltak legyenek minden egyes legfrissebb dologról. Itt nem arról van szó egyébként, hogy nem érdekeltek benne egyáltalán, csak egyszerűen ugye olyan információ halmazzal találkozunk nap mint nap, hogy nagyon nehéz a szűrés. És úgy fogalmaznék, hogy a fiataloknak általában a hír keresési módszere az nem egy ilyen célzott folyamat, nem egy célirányos folyamat, hogy én akkor most megnyitom a közösségi média oldalt, és kikeresem, hogy mi történik éppen, hanem ugye egyéb elfoglaltságból azért, hogy kövessük, hogy mi történik a társainkkal, és kommunikáljunk, és képeket nézzünk, tartalmat fogyasszunk, stb. Így szembe jön, mondjam azt, hogy szinte passzívan velünk ezek a hírek.
Ez a görgetés.
Pontosan, a görgetés. És úgy érzem, hogy ez hamis lenne úgy gondolni erre, hogy akkor tulajdonképpen ez nem számottevő. Épp ellenkezőleg, pontosan ezért nagyon fontos az, hogy mi jön szembe velünk, mert hogy még egyszer mondom, nem célzottan keressük az adott információkat, hanem passzívan jön ez szembe velünk. És akkor nem mindegy, hogy milyen tartalmakkal találkozunk. És ilyen igenis nagy felelősség van a fiatalokon is, és hát mondjam azt, hogy részben felelősség van azon is, hogy a felnőttek, tanárok megtanítsanak arra, hogy hogyan szűrjük ki ezeket az információkat, hogy mi az, ami fontos, és talán a közösségi oldalaknak is van egy bizonyos felelőssége arra való tekintettel, hogy mi az, ami a célzott hirdetéseken keresztül, ugye, az szerint, hogy milyen felhasználói profilunk van, ugye, mert hogy ez is most már elemezve van, mi az, ami minket érdekel, hogy ne csak az jöjjön szembe mondjuk, ami a mi hitünket, világnézetünket alátámaszza, mert akkor az történik, hogy hát mind csak azt látjuk, hogy hát mindenki egyetért velem, és találkozom a holnap az iskolában valakivel, aki nem ért egyet velem, és azt mondom, hogy hát hogy lehetsz te? Pontosan. Tehát, hogy ilyen nincs. Hogy gondolhatod ezt, mert minden amellett szól, amit én gondolok. Tehát, hogy ettől csak még inkább egy ilyen fajta polarizálódás, vagy elkülönülés, vagy ilyen törzsi, bizonyos esetben szinte törzsi megnyilvánulás.
És erről hol lehet azon kívül, hogy ti foglalkoztok, és egymással beszéltek erről, de intézményesen a fiatalok ezzel hol szembesülnek, ki mutatja meg nekik, hogy hogyan kellene ezt használni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és tehát ez nem igaz, hogy nincsen erre próbálkozás. Tény és való, hogy van a fiatalban is egyfajta ellenszem az afelé, hogy hát most jön valaki, mondjuk a tanár az iskolában, és el akarja mondani, hogy én mit olvassak, és megmondja nekem, hogy mi az a tartalom, ami értékes, és mi az, ami nem. Ugye nyilván bennünk van ez a lázadás, hogy hát nekem nem mondja meg, én majd eldöntöm. Van erre próbálkozás, én azt veszem észre, hogy az egyik nagyon-nagyon jó lehetőség erre, az a különböző ilyen ifjúsági fórumok, felületek, akár hogyha diákszövetségről beszélünk, én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon hatékonyak voltak a különböző rendezvények, ahol igenis volt szó olyasmiről, hogy mit tudom én, fake news, tehát hamis hírek, álhírek, hogyan szűrjük ezeket, és úgy érzem,
és
hogy
ilyenkor volt tanár, vagy valami szakember
hívtatok? Szakember, így van. Tehát ilyenkor szakemberek jöttek, akik ezzel foglalkoztak, és ők egy szakmai módon megalapozott előadást tartottak. És erre volt igény. Tehát, hogy azt hinné az ember, hogy kit érdekel, vagy miért érdekelni ez a fiatalokat, de az igazság, hogyha megfelelően adják ezt elő, és itt persze van egy nagy kérdője, hogy ez mit jelent, és félreértés ne essék, teljesen egyetértek azzal, hogy egyre nehezebb megfogni a fiataloknak a figyelmét, de meg lehet, tehát emellett kiállok.
Volt rá igény, de milyen következmény lett? Tehát utána akkor a fiatalok, a résztvevők, akik ott voltak azon az eseményen, elkezdtek tudatosabban odafigyelni arra, hogy ne essenek be az álhírek csapdájába, vagy ne kezdjenek el olyan tartalmat fogyasztani, amit csak és kizárólag az ő nézőpontjukat erősíti meg, hanem törjenek ki ebből a bizonyos buborékból, mert hogy erről van szó.
Van egy olyan mondás, ugye, hogy egy fecske nem csinál tavaszt, és tény és való, hogy nem másnap nem úgy kelt fel mindenki, hogy na ezentúl minden hírt 3-4 forrásból fog ezután ellenőrizni, hogy vajon valós-e vagy sem, viszont ami határozottan feltűnt az, hogy elkezdtünk beszélni ilyesmiről. És megint talán oda utalnék vissza, amiről beszéltünk még az elején, hogy talán a kiinduló pontja az ilyen problémáknak a megoldása felé az, hogy elkezdjünk beszélni róla, hogy legyen meg ez a kommunikáció, olyankor is, amikor nincs ott az a szakember, tehát egymás között. Beszéljünk többször arról, hogy mi történik, hogy mi az, amivel nem értünk egyet, mert most nem feltétlenül csak arra kell gondolni, hogy konkrét hírek, hogy mi történt, nem tudom, Kínában, vagy ilyesmi, hanem nézzünk szembe azzal, hogy nem biztos, hogy amit tudunk, az, amiről azt gondoljuk, hogy tudjuk, az úgy is van, és ne így könyveljük ezt el.
és azt is meg kell nézni, hogy valóban valós tartalommal, vagy valamilyen álhírrel, deepfake-kel találkozunk. És ugye ezeknek a meleg ágyai a közösségi médiás felületek. Attila, te említetted valamelyik esti tagozatban, hogy a hagyományos sajtóorgánumok el kellene tűnjenek teljes egészükben, ki kellene vonuljanak a közösségi médiából.
Ez ilyen utopisztikus elképzelés volt részemről, hogy az talán megoldás lenne, hogyha tényleg csak a tájékozódás szempontjából nézzük ezt a történetet, hogy igen, akkor letisztulna a kép. Mert jelen pillanatban a közösségi oldalak egy ilyen, mint az ocska piac, minden van, és akkor az ember kell válogasson, és találsz persze értékes tárgyakat is, de rengeteg a szemét, rengeteg a bovli, és ezek közül ugye, hogyha nem vagy szakavatott, akkor könnyen ugye porul járhatsz. Egyébként itt a fiatalok hírfogyasztási szokásairól itt négy kategóriát különböztetnek meg. Van az egyik, amelyik nagyon tudatos, ez a Trapper, amelyik ilyen bookmarkolja a különböző oldalakat, és akkor az oda megy, minden reggel megnézi, mit tudom én, a CNN, BBC-t, és akkor tudja, hogy nincs zsákba macska. Akkor vannak a scrollerek, akik görgetnek, de nem mennek rá minden hülyeségre, csak ami őket érdekli. Vannak az ilyen nagyon specialisták, akiket nem érdekel sem, csak mit tudom, tech, vagy autó, vagy foci, vagy valami, és akkor minden más az ott futhat fel alá, és vannak az ilyen feed surferök, akik viszont mindent benyalnak, tehát ami ott van, ők kattintanak, elhisznek mindent, ők vannak a leginkább kitéve ennek a közösségi oldalas híráradatnak, vagy nem nevezem ezeket híreknek, információ áradat, és azt látom, hogy itt nálunk nagyon-nagyon el vagyunk maradva az intézményes felkészítésével a fiataloknak. A finn oktatási rendszerben, ezt ezerszer elmondtuk már ebben a rádióban, az óvodából kezdik. Tehát, hogy megkülönböztetik a fikciót a valóságtól. Tehát a meséket már lebontják, megbeszélik, értelmezik, hogy az ember tudjon különbséget tenni, hogy például ne higgy el a 2024-ben nagyon sok román állampolgár, hogy Ceausescu-ikat miután lelőttek, felálltak és elsétáltak a helyszínről. Na. Tehát ehhez kell az óvodai fejtágító.
És nyilván itt, amikor az utopisztikus nézetről van szó, hogy ki kellene vonuljanak a hagyományos sajtóorganumok a közösségi médiából, nem arról van szó, hogy a marosvásárhelyi rádió partizán harcosként feláll, de hogyha eltűnnének ezek az intézmények, vagy ha eltűnne egy intézmény, akkor mi történne a fiatalok szemszögéből azzal a bizonyos intézménnyel? Egyszerűen menne a levesbe, menne a süllyesztőbe, mert nem találkozik vele a Facebookon, Instagramon, bármelyik felületen?
Nagyon tetszett ez az osztályozás a négy típusú fiatal hírfogyasztóról. Én azt mondom, hogy a többség esetében, így ahogy fogalmaztál, ez szinte egy észrevétlen esemény lenne, hogy eltűnik egy ilyen hírportál, mert hogy ugye rögtön jön helyette a következő, mert hogy az algoritmus bedobja majd a következő hírt, ami talán érdekelheti az embert. Viszont akkor ugye értelemszerűen, hogyha ott vannak azok az emberek, akiknek megvannak a forrásaik, amiket mondjuk hosszabb idő óta követnek, és akiknek megvan ez az igényük, hogy már pedig ők XY hír szolgáltatótól fognak informálódni, akkor biztos, hogy nekik hát nyilvánvalóan feltűnne ez a dolog. Abban nem vagyok biztos, én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból hamar aklimatizálódnánk, nem találom most a magyar megfelelőjét ennek, tehát nagyon hamar alkalmazkodnánk ahhoz a helyzethez, hogy hát valami nincs, akkor most megyünk át más forráshoz. Tehát talán nálunk már kevésbé érezhető az a fajta ragaszkodás egy-egy ilyen hír portálhoz, mint talán régen.
Tehát az utopisztikus elképzelésem az arról szólt, hogy a Facebook megmaradna a cicás képeknek és a family albumoknak, meg ilyesmi, és minden, ami egyszer hír és információ, az ember utána kellene menjen. Tehát az igényelne részéről egy kisebb erőfeszítés, hogy akkor megkeresse a forrást, ami már is biztonságosabbá teszi a tájékozódást.
Abszolút, tehát nem passzív folyamat lenne ezután, hanem egy aktív folyamat, és akkor nyilván sokkal tudatosabb az ember, mert hogy tudja, hogy mit csinál. Tehát, hogy...
Ott vannak a fiatalok, akiknek egyre nehezebb elérni az inger küszöbét, egyre nehezebb felhívni a figyelmüket bármire is, és még nehezebb ezt fenntartani hosszabb időn keresztül. Na most már, hogy egy fiatal találkozik egy hírrel, és amögött, vagy amellett van egy hanganyag is, mennyire van esély arra, hogy azt meghallgatja? Ugye most akár felmegy a Marosvásárhelyi Rádió honlapjára, akár a Facebookon találkozik, vagy velünk, vagy más rádióval, és akkor ott van egy 5 perces, vagy egy 50 perces hanganyag egy honlapon. Mennyire fogja ezt meghallgatni? Mi a te saját tapasztalatod, vagy mit hallasz a fiatalok részéről, akikkel találkozol rendezvényeken?
Igen, itt mondtál egy elég fontos dolgot, hogy van egy 5 perces, vagy egy 50 perces hangfelvétel ugye a hír mellett. Tehát halljuk sokszor azt, hogy lusták vagyunk olvasni, és ez részben igaz, mert nagyon, nyilván nagyon időigényes, tehát egy könyvnek az olvasása, most nem azt mondom, nyilván egy hírt relatív hamar el lehet olvasni, viszont pont ez a lényeg, hogyha van egy összefoglaló, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb az, hogyha én elolvasom a szöveges összefoglalót 3 perc alatt, vagy mondjuk a címszavakat megnézem, és akkor már tudom lényegében, hogy miről van szó. Az 50 perces hanganyagok azok határozottan az átlag fiatal hallgatónak az már egy ilyen veszélyesen extrém. Hosszú, extrém dolog, és hát azt szinte kizártnak tartom, hogy tényleg az átlag hallgató, átlag fiatal hallgató egy húzamban rászálljon 50 percet erre. Vannak kivételek, mert kivételek mindig vannak, illetve hát persze segít az, hogyha olyan tartalomról van szó, amiről tudja előre mondjuk a fiatal hallgató, hogy őt azt valamilyen módon érinti. Tehát például, hogyha visszagondolok, hogy mi voltunk itt régebben a Diákszövetséggel valamiről beszélni, mondjuk egy eseményünkről beszélni a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor biztos vagyok benne, hogy azt mondjuk szívesebben meghallgatták a fiatalok, akiket érintett. Viszont véletlenszerűen nem hiszem, hogy egy 50 perces, vagy mondjuk egy hosszabb hangfelvételt nekiülne hallgatni.
Rengeteg felmérések készül, és itt van egy előttem, ugye a 16-24 éves korosztályban a legnépszerűbb nyilván 82%-kal az a rövid videók, tehát ezt szeretik a legjobban. Utána az audio streaminget, tehát valószínűleg hagyták, ameddig akarják, ameddig meg nem unják. Utána a videó streaming, tehát érdekes, az audio streaming népszerűbb, mint a videó streaming a fiatalok körében, és nyilván a rádió ilyen szempontból, de nagy szó, hogy a rádió egyáltalán bekerült, mert a tévé nincs itt, úgyhogy 48%-kal, tehát azt jelenti, hogy van nyitottság, csak tényleg olyan tartalom kell a rádióban, ami eléri az inger küszöbüket.
Pontosan, és ugye ott van az a fontos részlet is, hogy ugye az audio stream, tehát hogy a rádió tartalmak is ugye visszahallgathatóak. Tehát a rádió tartalom is audio streamként is sok esetben meghallgatható, és ez egy hatalmas lépés, nem tudom, hogy nektek konkrét adatotok van-e arról, hogy mondjuk az interneten inkább milyen korosztályokat értek el, vagy Spotify-on, vagy hogy milyen mértékben, de abban biztos vagyok, hogy kézenfekvőbb a fiatalok számára az, hogyha ő meg tudja állítani történetesen, hogyha úgy van, és bármikor visszatérhet, és ezt visszahallgathatja.
Meg lehet állítani a honlapon is, meg lehet állítani, és vissza lehet hallgatni a Spotify csatornán is, ami, ahogy már a műsor folyamán elhangzott, ebből kettő is van.
A YouTube-on van, például az egyik legvonzóbb kínálatunk a kisgyerekeknek a mesés szolgáltatásunk, tehát minden este ugye van esti mese a Marosvásárhelyi Rádióban, de ezeknek a gyűjteménye egy mesetárban megtalálható a honlapon is, és a YouTube csatornánkon is, úgyhogy
hogyha már itt a YouTube-ot és a meséket mondod.
És a kottáink is ott van, tehát a mi zenés tartalom szintén ott fenn van.
Egy időben a YouTube-on a második legnézettebb videó globális szinten egy orosz népmese volt. Csak érdekességképpen mondom el. De akkor a Spotify, hogy mi volt ezzel a cél így közel 2 évvel az indulás után, mert már 2 éve van ez a 2 csatorna, a papírhajó és a kikötő, és mennyire tartott sikeresnek a kezdeményezést?
Hát ez egy olyan felület, amit muszáj nekünk használni. Tehát ha el akarunk jutni minél több emberhez, ez egy nagyon felhasználó barát, közelebb hozza a hallgatóinkat, népszerű felület, és azt hiszem az értékes tartalomnak ott kell lenni, ez a mi érdekünk. És ebből az egyszerű megfontolásból léptünk fel a Spotify-ra, hogy miért választottuk el külön az irodalmi csatornát, meg az információt, szerintem ez is magától értetődő, hogy célirányosabbá tettük. Tehát, hogyha valaki tényleg verseket akar hallgatni, vagy regényeket, egyébként mind saját produkciónk vannak ott, tehát olyan irodalmi művek, amelyeket itt rögzítettünk a Marosvásárhelyi Rádióban, nagyrészt kortárs magyar irodalom, de ha nem is, akkor nyilván kortárs előadásban, és ez egy komoly értékteremtő munkája Marosvásárhelyi Rádiónak. Ezt csináltuk régebb is az elmúlt 60 évben, de most nagyon intenzíven foglalkozunk ezzel a részével, és nagyon büszkék vagyunk rá. A másik pedig ebből a tudatosság építésből, amit ugye beszéltünk, hogy a komoly hírek, a fontos információk, a fontos háttérelemzések jussanak el, nem feltétlenül a 16 évesekhez, hanem azok számára, akik már használják ezeket a felületeket, és hajlandók akár fél órán keresztül is hallgatni elemzéseket, vitákat, bizonyos aktuális kérdésekben.
Itt az imént Attila a statisztikákat, amiket mondta, azt szerepelt benne, hogy az audio streaming a második legnépszerűbb a 16-24 éves korosztály körében, és a Spotify-ról azt tartják, hogy ez a fiatalok egyik kedvenc streaming szolgáltatása. Gáspár, meg tudod ezt erősíteni?
Teljes mértékben. Itt egy fontos dolog, amit el kell mondani, az, hogy a Spotify az elsősorban, erről nincs adatom, de elég magabiztosan merem állítani, hogy az elsősorban egyébként zene hallgatásra, zene streaming szolgáltatóként indult, és ez napjainkban is az első számú felhasználási módja. Tehát zenéket hallgatunk, határozottan a Spotify a legnépszerűbb ezen hasonló applikációk közül. Egyre több a podcast tartalom is, meg az ilyen felvett beszélgetések, viszont ez úgy érzem, hogy ha csak a Spotify-ról, mint applikációról, felhasználásáról beszélünk, akkor ez határozottan háttérbe szorul a zenével szemben.
De hogyan lehet akkor bevonzani, vagy hogyan lehet felerősíteni az ilyen tartalmakat a Spotify-on, vagy éppen a YouTube-on? A fiatalok számára főként.
Van egy nagyon érdekes elképzelésem / megfigyelésem. Én azt vettem észre, és talán, hogyha visszaemlékszel, még egyszer volt szintén a digitális világban egy olyan beszélgetésünk, hogy podcast a rádió ellen. Én úgy veszem észre, hogy a fiatalok hasonló tartalmak fogyasztása terén sokkal nagyobb igényt mutatnak a személyesebb hangvételű tartalmakra. Tehát például, hogyha én rádióra gondolok, vagy híradóra gondolok, akkor mindig eszembe jut a tévében ülő riporter hölgy, ugye, aki olvassa a kis szövegét, szemrebben és nélkül néz előre a kamerába, és akkor megvan ez az ilyen nagyon formális vonzata az egésznek. Viszont a napjainkban népszerű, fiatalok körében népszerű podcastek, azok és ilyen hanganyagok, azok nagyon nagy mértékben szólnak egy interjú alanyról, a személyes tapasztalatairól. Most persze beszélhetünk arról, hogy ez mennyire hír érték, mennyire számítható hírértéknek, mert nyilvánvalóan ez megint egy érdekes kérdés, de nem tudom, remélem, hogy megemlíthetem például a Friderikusz podcastet, azt nagyon gyakran hallgatják akár fiatalok is, amin én először meglepődtem, de hogy utána, amikor mondjuk belehallgattam én is, akkor feltűnt az, hogy igen, ott egy jóval ilyen személyesebb hangvétele van az egésznek. És úgy érzem, hogy a fiataloknak erre igénye van. Tehát, hogy kevesebb formalitás, kevesebb nem akarom azt mondani, hogy mű, mert nem mű, mert persze ez a műfajnak a sajátossága, hogyha hírekről beszélünk. De úgy látom, hogy ez a fajta ilyen személyesebb beszélgetés, tapasztalatoknak a megosztása, ez
igen, tehát
hamarabb hozzá.
Ilyen szempontból szerintem senki nem tesz fel száraz híreket sem a Spotify-ra, sem a YouTube-ra, egyszerűen mert érvényüket vesztik, tehát nagyon hamar. A híradó az akkor érvényes, amikor mondják, lehet, hogy a következő órában már nem érvényes, hogy mit tudom én, egy balesetben hányan haltak meg, tehát ezt folyamatosan kell frissíteni, úgyhogy sok értelme nincs erre energiát sem pazarolni, és akinek meg friss hírek kellenek, azok nem a Spotify-ról vagy a YouTube-ról akarják ezeket, hanem máshonnan. És én is azt gondolom, hogy igen, a podcastoknak az az erőssége, hogy sokkal személyesebbek, sokkal közvetlenebbek, sokkal egyszerűbbek, olcsóbbak, tehát éppen ezért szaporodnak, mert gyakorlatilag elég kevés pénzből lehet ezeket gyártani. Nyilván a komoly podcast sorozatok mögött azért szinte intézmények épülnek most már, tehát lehet, hogy úgy tűnik, hogy az egy egyszerű és kevésbé formalizált műfaj, de azt tudjuk jól, hogy a nagyon népszerű podcastok mögött már hatalmas stáb dolgozik, 10-20 ember dolgozik egy-egy műsoron ahhoz, hogy az olyan legyen. Persze a látszat az kicsit csal, és hogyha nagyon egyszerű lenne, és nagyon természetes, de már az is bonyolult.
Engedd meg még itt, hogy tegyek hozzá valamit. Elmondtad azt, hogy ugye a hírérték az nagyon hamar elvesztődik, mert hogy folyamatosan új dolgok történnek, és ezt frissíteni kell. És talán emiatt is van a fiatalok részéről egyfajta elidegenedés, mert hogy pont amiatt, hogy annyira ki vagyunk téve folyamatosan ennek az elképesztő információ halmaznak, tehát minden pillanatban valami új érkezik, elveszítjük az érzékenységünket felé.
Immunisabb.
Tehát immuni, pontosan, tehát hogy egyszerűen már nem akarom megint hallani azt, hogy nem tudom hol, hány ember halt meg, és hogy mennyi borzasztó dolog történik a világon, mert hogy ugye javítsatok ki, ha nem így van, de hogy a negatív hírek egy kicsit talán könnyebben terjed és adható el, mint a pozitív hírek. És ezt is talán úgy érzem, hogy a fiatalok részéről van egyfajta ilyen hozzáállás, hogy elég. És talán ezekben az ilyen személyesebb beszélgetésekben, a podcastekben, ott kihangsúlyozom, nem értékesebb, mert megint csak nem hírérték, de hogy valaki, hogyha beszél a tapasztalatairól és a tanulságokról, amiket ugye ő levonta az élete során, az valahogy egy olyan...
Hát
olyan
érdekesebb, meg az ember kíváncsiságát jobban megragadja.
Pontosan. És úgy valahogy olyan maradandóbb.
Itt rohamosan közeledünk a műsoridő végéhez. Még egy gondolat, és ezzel zárjuk a műsort, és ez akkor szóljon az ünneplő digitális világról, hogy hogyan tovább Marosvásárhelyi Rádió a kisbetűs digitális világban, és hogyan tovább nagybetűs digitális világ a Marosvásárhelyi Rádióban? Attila?
Hát, próbáljuk tartani a lépést. Tényleg nagyon kis játékos vagyunk mi ezen a nagyon nagy pályán. Gyorsan kell tanuljunk mi is, gyorsan kell alkalmazkodjunk, nem szabad megijednünk a technológiától, sem a mesterséges intelligenciától, semmi, ami ezután következik, hanem meg kell próbálni ezeket használni.
Gáspár?
Igen, hát ez az a témakör, ahol új dolog mindig lesz, legalábbis az előre látható jövőben, és talán még gyorsabb léptékkel is, mint amivel mi fel tudjuk venni a versenyt. Én úgy érzem, hogy rendkívül hasznos tud lenni akár ez a műsor, meg az ilyen típusú beszélgetések, eszmecserék a hallgatóság számára, és én nyilván nekem nincsen szakmai tapasztalatom, de én arra bátorítalak titeket, hogy csak így továbbra is szólítassatok meg minél több korosztályt, minél több embert, és segítsük elő azt, hogy megtörténjen ez a párbeszéd.
legyen így, és legyen ez a digitális világ záró gondolata. Attila Gáspár, köszönöm, hogy itt voltatok a 11 éves digitális világban.
Köszönjük a lehetőséget.
Így van.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ benne, Szász Attilával, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztőjével és Ince Gáspár ifjúsági trénerrel. Lassan 21 óra, és át kell adnunk a stúdiót. A digitális világ szerkesztője, Nagy Budó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van, és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.